Michelangelo karját tárja felénk a keresztfán. Rónai György fordítása. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán tengerviharán át, a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről kibetér. Most látom, a szenvedélyes szeszély, mely bálványommá a művészet álmát tette, valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. Az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán.
Igen, az európai kultúrát a kezdet-kezdetétől jellemezte ez, hogy mindenki nagy művet akar létrehozni, vagy a művekben akar maradandóvá válni. Holott a legnagyobb mű mégiscsak a megváltozott ember, a megtért, az újjászületett ember. Miért akarnak az emberek nagy műveket létrehozni? Valahol nem pótcselekvés ez? Valahol nem bálványozás ez? Vagy nem a művekben önmagunkat akarjuk ünnepeltetni? Michelangelo szembesül ezekkel a kérdésekkel, a 16. században szembesül. És szembesül azzal is, hogy a művészet mellett az akkortájt már a reneszánszban, a kései reneszánszban már nyiladozó szerelem mítosz is bontogatja a szárnyait, és ezzel is szembefordul. Szerelmi álmok, hiúk üresek. Tudjuk, hogy mogorva ember volt, sokszor összeférhetetlen, és nem voltak sikerei a társkapcsolatokban sem, és az indulatát, a fékezhetetlenségét a hétköznapokban sajnos úgy ontotta, hogy sokszor elvadított magától férfit is és asszonyt is. De maga ez a szenvedély lekötötte az egész életét, küzdött ezzel, és ezért nevezi néven szerelmi álmok, hiúk üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Igen, Michelangelo még elevenen tudja, hogy a Biblia, a kereszténység alapja két halálról beszél. Nem csak az életünk végén a törvényszerű, a szükségszerű halálról, hanem az ítélet után arról a borzalmas halálról, ami az igazi tragédia, amikor örökre el kell távozni a létezésből, bibliai nyelvén a második halálról. Szerelmi álmok, hiúk üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, tehát ez az első halál, egy fenyegetőn mered rám, az ítéletben elnyerhető halál, ha valaki híjával találtatik abban. És ezért nagyszerű ennek a szonetnek a befejezése. Ezért összegzi az utolsó tercina mindazt, amit ebben a rövid versben kezdett kifejteni, már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok. És most jön a másik versben fölemlített tapasztalat, és hatalmas kérdés, a szerelem kérdés. Előbb azt mondta, hogy szerelmi álmok, hiúk üresek. Most azt mondja, egyet kívánok, az égi szerelmet. Mert az égi szeretetnek is része az égi szerelem. A szeretetből következik az a szerelem, ami méltó erre a névre. És ha az embert egy valaki szereti igazán, és ez az Isten, ez Jézus Krisztus, akkor a szerelemre is csak egy valaki taníthatja meg igazán. A szerelem akkor igazán az, ami, hogyha állandóan a szeretet újítja meg. Ezért fejeződik be így a vers. Egyet kívánok, az égi szerelmet. De ez az égi szerelem itt a földön is megmutatta magát, mely karját tárja felénk a keresztfán. Megismerni azt a szeretetet, ami feltétel nélküli, ami kezdeményező, ami gyengéd, ami mindig szelíd, és ami el tudja fogadtatni az emberrel azt, hogy nincs külön törvény a szerelemre, sőt, a legfőbb törvény, a szeretet törvénye égisze alatt áll a szerelem is. A 19. és a 20. század radikálisan szakított ezzel a felfogással. Valahogy Balzacnak a kifejezése illik ide, aki mintegy 150-160 évvel ezelőtt azt mondta, a szerelemben mindent szabad. Hát ez a lényeg benne, hogy mennél magasabb egy szeretet megnyilvánulás, annál kevésbé szabad minden, mennél nagyobb a szeretet és a szerelem, annál inkább éreznie kell az embernek a szabadságot, a felelősséget is, és azt, hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ez a Biblia üzenete, elfelejtett üzenete, főleg az elmúlt 2 évszázadban elfelejtett üzenete, amelyet a Biblián belül az énekek éneke juttat felszínre.